Rázegustan Sámol a nézőpontcsoport és Závesz Tibor az ÉRI Závesz Research vezetője az Inforádio arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is nézhetik. A mai nap híre, hogy Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök jelöltje a pártból és a frakcióból is távozik. Nem történt még ilyen magyarországi párttal ennyivel a választások után. Számítható-e, hogy ennek milyen hatása lesz?
A frontemberét, az arcát, a legnépszerűbb politikusát vesztette el az LMP, illetve ő lépett ki, ez nagyon fontos dolog szerintem, ez nem sok jóval kecsegtet a párt számára, tehát ez mindenképpen egy megrendítő ütés, és nagyon nehéz lesz a kommunikációja, még nem tudjuk a pontos okokat, legalábbis én nem találkoztam vele későbbre, igen, tájékoztatás, de azért azt lehetett látni, hogy milyen erők indultak vele szembe, és egyáltalán milyen konfliktusos helyzetbe került az LMP. Ezt egy átlag választópolgár, egy LMP-s választópolgár egy kudarcként fogja megítélni, és úgy érzi, hogy ezzel a párttal valami nagyon nincsen rendben. Ez egy válságkommunikációt igényel. Tehát ez most az a helyzet, hogy ennek a pártnak valamit mondania kell a közvélemény számára, hogy mi történt a miniszterelnök jelölt, aki néhány hónap ezelőtt az ott egyszer csak távozik a pártból.
És tegyük hozzá, hogy Szél Bernadett mindig népszerűbb volt miniszterelnök jelöltek versenyében, mint a saját pártja. Azaz feltételezhető az, hogy a LMP-nek a relatíve jó áprilisi választási eredményében kulcsszereplő volt Szél Bernadett. Azt hiszem, egy ügyes húzás volt az első alkalommal az LMP részéről, hogy miniszterelnök jelöltet állított egyáltalán. Ezután pedig, ami következett, az a politika történet oldaláról talán úgy írható le, hogy a kisgazdásodás útjára lépett az LMP, tehát belülről szétverte magát. Az etikai eljárások és a pártelnököt eltintjük a pártelnökségtől, meg mindenki a másik ellen belső pereket indít, ez tényleg a kisgazdapárt hősi napjait idézi. Annyi még a hasonlóság a kisgazdák és az LMP között, hogy mind a kettő politikai erőnek amúgy volna, vagy volt társadalmi hátországa, tehát van választói igény a középen álló politikai erőre, mindig is volt, amit az LMP szerintem ügyesen foglalt el, és a kisgazdapártnak is mindig megvolt az agrárius hátországa, ami amúgy segíthetett volna rajta, de a kisgazdapárt eltűnt aztán a történelem süllyesztőjébe, és most az a nagy kérdés, hogy egy hiába meglévő választói igény esetén egy magát szétverő pártra van-e hosszú távon választói igény, pláne egy európai parlamenti választások előtt, ahol talán kijelenthető, hogy egy könnyű játék volna az LMP-nek mandátumot szerezni, ha nem lenne olyan belső szervezeti állapotban, mint amiben van.
Mit mutat? Van-e mérés arról, hogy kivel lehetne úgy, ahogy helyettesíteni Szél Bernadett, egykori miniszterelnök jelöltet belülről?
Hát nincs ilyen mérés, amit én ismerek a korábbi időszakokból, LMP személyiségek megítélése, ismertsége nagyon messze lemaradt tőle mindenki, még a vele egy időben társelnök Hatházi Ákosnak a népszerűsége és ismertsége is elmaradt.
És sincs már az LMP-ben.
És ő sincs már, igen, és akkor képzeljük el, hogy azok a politikusok, akik most tűntek föl, és most kerültek a párt első számú vezetői közé, hogy azok mennyire le vannak maradva, vagy milyen hosszú idő fölépíteni egy politikusi arculatot. Azért Szél Bernadettnek se egyik napról a másikra ment, tehát egy nagyon szisztematikus felépítés. Ez volt az ő személyiségének jó karakter, tert sikerült neki találni. A mostani LMP-s politikusok közül nem látszik az a szín, az az érdekesség ezeknek az embereknek, nem előlegzem meg, és ez nem egy bántás akar természetesen lenni, csak azt látjuk, hogy nem tudja senki úgy megszimbolizálni, megszemélyesíteni, mint hogy a többi pártnál azért úgy időnként, vagy hosszú távon, vagy időnként mégiscsak van egy-két olyan politikus, akivel azonosítani lehet a pártot. Most még nagyon nehéz a jelenlegi elnökkel, társelnökkel ezt végbevinni, és a többi politikusával is. Nem nagy a frakció sem, úgyhogy nem, nagyon nehéz helyzetben vannak. Nem megy, én azt gondolom, hogy ma már ez a ahogy indult az LMP, egyfajta ilyen bázisdemokrata alapon, és mindenki egyenlő, de azért esetleg van, aki előbb-utóbb kitűnik. Ma nagyon nehéz így politizálni, tehát personalizálódott a politika, és mindenképpen kellenek arcok, akik, vagy zászlóhordók, akik viszik a zászlót, és el tudják róla képzelni az emberek, hogy összes csatába viszik őket.
Azt hiszem, hogy a néhány kevésbé ismert politikus közül még mindig Ungár Péter szerepel a legtöbbet az LMP színeiben. A kérdés az az, hogy stabilizálni tudja a pártot, mert ahogy Tibor is utalt rá, ez egy bázis demokratikus szabályzattal rendelkező, a tagságát tekintve jó eséllyel már 500 fő alatti szervezet, amiben viszont 500 individuum tevékenykedik jól láthatóan. Biztos vannak áramlatok, belső erővonalak, de mégiscsak egy nagyon nehezen összetartható szervezetről van szó. Az lesz a győztese, vagy az lehet a győztese a jelenlegi helyzetnek, hogy az ismert politikusok elhagyták a pártot, aki rendet tud teremteni. Ehhez kitartás, szorgalom, erőforrások, ismertség is szükséges, és ahogy mondtam, Ungár Péter legalábbis az egyik esélyes, aki ezzel indul. Az más kérdés, hogy sikerülni fog-e neki az, ami az elmúlt hónapokban és években senkinek nem sikerült, mert azért a leválási hullám már 2015-ben legkésőbb elindult, ugye Siffer András távozásával, aztán a mai nappal Szél Bernadettel ért ez véget, és tegyük azt hozzá, hogy egy nehézsége van bárkinek, aki el akar indulni a rendteremtés és az LMP imázs megszemélyesítése irányába, a mai nappal a frakció is megszűnik. Szél Bernadett mellett Szabó Szabolcs is távozik, de ha csak Szél Bernadett távozott volna, akkor se lenne frakció 5 fő alá csökkenve, és így sokkal nehezebb lesz az önálló imázs megteremtése és fenntartása a miniszterelnöki expozékre adott reakció és a források csökkenése okán, vagy a reakció elmaradása és a források csökkenése okán az LMP jövőbeli szerepe.
De milyen iránya lehet az LMP-nek a jövőben? Egy ökopolitikai mozgalom, zöld párt, ilyen jelzőket aggasztottunk rá egészen
eddig. Hát igen, de ez részben elsodorta az idő, tehát mint szimbólumok nyilván megjelentek a választási kampányban, talán a 2014-es kampányban még az alma, a zöld alma egy nagyon fontos szimbólum volt, ami megüzente a választópolgárnak azt, hogy még a régi értékekhez valamennyire ragaszkodik. Én is valahol ott keresném inkább a pártpozíciót, amit Ágoston említett, ez a középen lévő mi belgák hová álljunk típusú gondolkodásmód, tehát hogy se nem baloldali, se nem jobboldali. Van ilyen terület, van ilyen választóközönség, amit le lehetne fedni ezzel, és a Ungár Péterről beszéltünk, az ő törekvése miszerint megpróbál a média vásárlásai révén vidék felé nyitni, legalábbis vidéki nagyvárosoktól egy picit még távolabb menni, tehát mondjuk középvárosokig, de mondjuk a vásárlás egy része az még kisvárosokat is, én a Szentgotthárd az nem nagy város, ahol van egy portál, tehát hogy ez a törekvés mennyire lesz sikeres, ez egy kulcskérdés, de benne van mondjuk az a lehetőség, hogy nem csak, mint említettem, hogy vannak pártok, akik a felső, közép-felső, budapesti fiatal középkorú rétegre próbálja meg arra fókuszálni, és onnan próbál meg választokat szerezni. Szerintem az LMP akkor teszi jól, hogyha nyit egy szélesebb társadalmi réteg, mert ezek a középen lévő emberek, már hogyha én most itt programot adok nekik, és eldöntöm, hogy ezt kell képviselni, ezek a középen lévő emberek nem csak ebben a társadalmi közegben vannak, amit felsoroltam, hanem sokkal, sokkal szélesebb merítése ez a magyar társadalomnak, tehát ennek egy iránynak ez szerintem jó lenne. Egy probléma van, amit utána említettél, Ágoston, hogy az erőforrások ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani, ahhoz nagyon nagy erőforrások kellnek, infrastruktúra kell, tehát az, hogy az ember elmenjen egy kis középvárosba, és ott megpróbáljon pozíciókat szerezni, a pártot megpróbálja valamilyen módon beépíteni a helyi közéletbe, megtalálja azokat a személyeket, akik ott megjeleníthetik, hát ez eléggé erőforrás igényes, és ezt most nem látom a pártot.
A nyitásba a Jobbik is beleillik? Többször is említették, hogy milyen jól el tudnák képzelni az együttműködést.
Hát a Lázágost. Keresztes Lórán említette ezt, igen, hogy a 21. századi pártoknak össze kell fogni. Én azt gondolom, hogy azt hiszem, hát én még egyetértés is lesz közöttünk, hogy azt az igaz közhelyet elsütve, hogy a válság lehetőség is egyben. Valójában olyan politikusok távoztak az utóbbi hónapokban a választás óta az LMP-ből, akik a baloldallal való összefogásban gondolkodtak. Lehet, hogyha van egy olyan választói közeg, itt 2-300 ezer maximálisan ennyi választóra kell gondolni, aki se nem jobb, se nem bal nem akar lenni, akkor őket kellene megszólítani inkább az LMP-nek, és tartósan azt a pozíciót, az 5% fölötti pozíciót célul kitűznie. Ebbe a Jobbikkal és a baloldallal való együttműködés viszont nem tartozhat bele, és azt is gondolom, hogy a LMP fennmaradása szempontjából nélkülözhetetlen rendtétel és a szervezet sorba állítása, vagy a belső harcoknak az elcsendesítése, az ezt a stratégiai kérdést is magába foglalja, tehát itt nem csak a további fegyelmi eljárásokra gondol az ember, sőt arra nem gondol, hanem azt egyszer mindenkor el kellene döntenie az LMP-nek, hogy az önállóság, vagy a beolvadás és az integráció irányába akar menni. Úgy látható, hogy a megmaradt politikusok között is ezt a vitát még le kell folytatni.
Mérhető-e, hogy a közvélemény a migrációs és az Európa jövőjén lamentáló viták mellett mire képes reagálni még, ahogy közeledik az európai parlamenti választás? Van erről valamilyen elmélet, vagy a korábbi tapasztalatok? Csavaros kérdés, mert hogy egyelőre két témát vettünk elő, a migrációt és az Európa jövőjéről szóló vitát. Ezen kívül beférhet még valami elméletileg?
Beszéltünk már arról, hogy ami ugye az ellenzéknek egy lehetőség, ugye ez a úgynevezett demokrácia deficit szó volt a korrupció.
De úgy értem, hogy sikeresen, mert ezeket kipróbáltuk az általános választásokon.
De most szerintem én a csodafegyvert most nem fogom tudni előzni. Lehet azt mondani, szintén belpolitikai témák, amikről esik szó. Tehát én azt gondolom, hogy most feltalálni ősszel hirtelen egy olyan témát, ami az embereket érdekli, de eddig még nem tudtuk, meg nem tudták a pártok, azt szerintem hiú ábránd. Tehát, hogy vannak nyilvánvalóan a szociális dimenzióban vannak olyan területek, amit ha én baloldali párt lennék, akkor mindenképpen foglalkoznék vele, tehát amilyen hagyományos érték, hogy szolidaritás, meg támogatni azokat a rétegeket, akik valamilyen módon elesettek. Most ebből se lehet egy nagy pártot fölépíteni, mert szerintem most épp a magyar társadalom nincs ebben a fázisban, de legalább azokat az üzeneteket elküldeni, hogy olyan párt vagyok, amelyik ezeket a témákat napirenden tartja, az fontos dolog. De ez egy identitás kérdés, tehát el kell dönteni az ellenzéki pártoknak, most a baloldali pártoknak elsősorban, hogy ők azzal az identitással vágnak neki egyáltalán a következő éveknek, a következő parlamenti választásig tartó időszaknak, hogy azt a hagyományos baloldali értékrendet tűzik zászlajukra, vagy a modernizációt tűzik zászlajukra, vagy végtelen módon európai pártokként, európai ügyek pártjaként fogalmazzák meg magukat, ezt el kell tudni dönteni. És amíg ez nem kristályosodik ki, hogy melyiket választják, addig egyébként fölösleges valószínűleg arról beszélni, hogy ehhez milyen technikákat kell alkalmazni. Tehát először ezeket a támpontokat kell meghatározni. Én nem tudok, tehát csak ezeket tudom mondani, amiket eddig is mondtam, témákat.
Elméletileg igaza van a Tibornak, de én azért kettő ellenérvet hadd soroljak fel. Az egyik, hogy mégiscsak ha konkrétumra lefordítjuk, az áprilisi választások előtt sokat lehetett hallani az alapjövedelem koncepciójáról. Egy külföldről importált ötlet volt ez, ami finoman szóval nem rezonált a magyar társadalomra. Tehát, hogyha így fordítaná le megint a baloldali identitással rendelkező, vagy arra törekvő ellenzéki tömörülés a szociális politikát, akkor az még ellentétesen is sülhet el. Alapjövedelmet Magyarországon senki nem akar bevezetni.
Európai bérrel kampányoltak. Azt az hiszem, hogy a Jobbik meg a DK is megemlítette annak idején.
De a bérunió híres neves kudarcos története azért az a Jobbikhoz kötődik. Az aláírás gyűjtés ugye nem volt egy nagy sikertörténet. A másik dolog meg, hogy a válság elmúlt. Tehát a válság kellős közepén a szociális érzékenység, a lecsúszó rétegek iránti szolidaritás az egy sikeres üzenet tud lenni, de jelenleg a gazdaság és az életszínvonal emelkedésről szóló statisztikák legalábbis azt érzékeltetik, hogy nincs válság. Tehát én nagyon óvatos lennék a baloldali ellenzék részéről abban, hogy most egy teljesen új tematikát a napirendre próbálják tűzni, hogyha ahhoz nincsenek hiteles üzenetek, jól végig gondolt programok, és nem rezonál a társadalomnak az alapérzetére, márpedig ezekkel a területeken én komoly gondot érzek.
Tóth Bertalan és Karácsony Gergely ült itt a múlt héten, és azt mondták, hogy az ideális főpolgármester jelöltjüket előválasztással próbálják megkeresni. Az előválasztásnak van-e valamilyen közismert, jól használható technikája, mert ezt itt még sose próbáltuk?
Hát ebben a kollégáink, talán a Republikon Intézet munkatársai...
Szerzői jogok őket illetik,
igen. Igen, ők járnak azért ennek a kimunkálásában, ez hozzátartozik a történethez. Én ennek azt az üzenetét, hogy valamilyen versengő módon alakuljon ki, és ne hátsó titkos szobák füstös szobák tárgyaló delegációi hozzanak valamilyen döntést, akár a választópolgárok akarata ellenére, vagy nem teljes támogatására, azt helyesnek tartom. A technikájában persze rengeteg minden elem van, amiben le lehet kötni, hogy akkor majd hogy lesz ennek a regisztráció, és így tovább. De az, hogy legalább ezek a pártok látszanak, mert történik valami, akkor is, ha ez egy versengő helyzet, ami egyáltalán nem árt senkinek egy ilyen demokratikus rendszerben, hogyha versengenek a pártok, még akkor is, ha ez egy oldalon zajlik, én ezt fontosnak tartám, mert hogy a láthatóság az egy nagyon lényeges tényező a politikában, tehát ezek a pártok látszani fognak, így a kisebbek, ezért a nagyok mindig egy kicsit vívódnak azon, hogy jó-e az, hogyha a kis pártok is tudnak állítani, és akkor ugyanolyan esélyük van, nem biztos, hogy ugyanakkor esélyük, de a megjelenési lehetőségeik ugyanakkorák. A kispártoknak ez nyilván nagyobb mértékben érdeke, mert föl tudnak a nagyokhoz nőni, meg tudják mutatni magukat. Szóval ezt ki kell találni, de én egyáltalán nem tartanám haszontalannak. Azért vagyok mindig szkeptikus, mert olyan sokszor esett már róla szó, hogy valaki majd így lesz kiválasztva, és valahogy a konszenzus ennek a megvalósításában hiányzik. Ráférne szerintem az ellenzéki pártokra egy kis kreativitás, gondolkodás, verseny. Szerintem ezt most még a következő hónapokban meg lehet valósítani, de ha az átcsúszik a jövő évre, akkor már az már belecsúszik az Európai Parlamenti Választási Kampányba, ami meg nem hiszem, hogy érdeke bármelyik pártnak, hogy ott előtte ők lejátsszák a kis EP választást.
Egyébként már pedig azt én hadd javendoljam meg neked, hogy 18-ban nem lesz főpolgármesteri előválasztás, ugyanis a dinamikája a 2019-es választásokról szóló éveknek az, hogy mindenki meg fogja várni az EP választást, ami a törzs szavazók mozgósításának a képességéről szól, nagy valószínűséggel, ott kialakulnak erőviszonyok a pártok közül, az pedig a tárgyalási pozíció, kiindulási pozíció lesz, a különféle polgármesterek, képviselőjelöltek és főpolgármester jelöltségben is. Lehet, hogy aztán majd nyáron ismét napirendre kerül az előválasztás, de azért azt tegyük hozzá a nemzetközi összehasonlításba, hogy az előválasztás az a különféle pártok elitje elleni lázadási lehetőség. Ahogy erőset mondjak, én azt gondolom, ha most mégiscsak tartanának főpolgármester előválasztást Magyarországon az ellenzéki pártok, akkor jó eséllyel a kétfarkú kutyapárt egyelőre ismeretlen jelöltje győzedelmeskedne, mert akkora az ellenállás a hagyományos ellenzéki pártokkal, hogy a ellenzék kritikus ellenzéki párt lehet, hogy át tudná venni a vezetést. Tehát, ha nem is ők, de nagy valószínűséggel nem a párt elitek által javasolt jelöltek, hanem egy alulról jövő kezdeményezés vehetné át az irányítást, és ő lehetne a váratlan, akár váratlan győztes egy IMS-nek, ebben pedig a pártelitek nem érdekeltek. Tehát ha egyáltalán mondjuk 19 nyarán ez előkerülne, amit én nem tartok túlságosan valószínűleg, akkor is az lesz a kérdés, hogy kik is vehetnek részt az előválasztáson, a tagok, párttagok, regisztráltak, minden választópolgár, és akkor mondjuk a fideszesek is elmehetnek a baloldal jelöltjének a kiválasztására. Tehát sok-sok kérdés van itt, és mondom még egyszer, a legfontosabb, hogy a pártelitek valójában nem érdekeltek az előválasztásban. Lehet ez egy szép gondolat, nemes kezdeményezés is akár, de a politikai realitása szerintem minimális, megint csak azért, mert mindenki az EP választásra gondol, az ott kialakuló erőviszonyok alapján pedig mielőbb egy gyors megállapodásban lesz érdekelt.
Tulajdonképpen három lehetőség van szerintem eldönteni egy ilyen kérdés főpolgármester jelöltet. Az egyik az előválasztás, erről beszéltünk. A másik, hogy valamilyen tárgyalásos formában ezt az ellenzék, ugye az MSZP-DK parlamenti választások előtt a 106 egyéni választókerületet valahogy így osztotta szét, aztán utána még a többi párt is belépett, egyezkedések folytak. Ez egy nagyon sziszifuszi, sok sérelemmel járó, utólagos sérelmeket is magával hozó eljárás, de végül is ez is egy metódus, hiszen a tárgyalás is hozzátartozik a politikai kultúrához, és ki mekkora erővel tudja képviselni az álláspontját. A harmadik pedig, hát, ha beszéljek, ugye ez a közvéleménykutatás, amikor az ember a potenciális...
Ez a legjobb. Ebben
egyetértünk. Potenciális jelölteket megméri akár közös felkérésre. Voltak ilyen mérések egyébként a parlamenti választások előtt is, nyilvánosságot is kaptak a közös országmozgalom felmérései, tehát ez is egy lehetőség. Nagyjából ez a három van, nem tudom, hogy ebből mi lesz. Egy nyilvánvaló, hogy az ellenzék számára a főpolgármester jelölti pozíció megszerzése, aztán ugye ennek távlatosan a főpolgármesteri pozíció megszerzése az egy olyan lehetőség, amit mag elé célként kitűzhet a politikai erőviszonyok alapján, nem lehetetlen, de nyilvánvaló, hogy a nagyvárosok, inkluzíve a budapesti nagyobb kerületek polgármesteri posztjainak megszerzése is talán ugyanennyire fontos, és ugyanígy be lehet tenni majd egy lajstromba, hogy hány helyet szerzett valaki, így például tegnap a 15. kerületben, ami történt, ami egyébként a kerület korábbi választási eredményeiből, vagy a parlamenti választások eredményeiből, nem akarok utólagosan azt mondani, hogy megjósolható volt, mert semmilyen jóslást nem tettem, tehát nem állnék be a sorba, hogy én megmondtam, hanem hogy prognosztizálható lett volna, ha ezen elgondolkodunk, hogy abban benne volt az a fajta nyerés, amit tegnap Németh Angél a polgármesteri pozíciójához vezetett.
De a DK jelöltje volt, nem indult ellenesen a Momentum, igen, a Jobbik is azt mondta, hogy kiszállt, gyakorlatilag egy majdnem teljes ellenzéki támogatással állt szemben a fideszes jelöltel.
Így van, és valóban a kerületválasztás története alapján lehetett ezt a prognózist felállítani, és ennek ellenére tegyük, az egy elég szoros eredmény született. A főpolgármesteri pozícióra akartam csak reagálni. Egy érdekes mondatra emlékezhetnek a hírfigyelők nyárról. Karácsony Gergely mondta, hogy ő annyira nem ambicionálja ezt a pozíciót, már mint a jelöltséget, abban az esetben, ha Tarlós István elindul. És nem tudom persze, hogy mennyire kitartó a jelenlegi zuglói polgármester.
Zuglóért szeretne indulni, azt mondta itt a múlt héten.
Igen, tehát nem tudom, hogy majd jövő héten is ezt mondja, de ha ezt mondja, akkor úgy hírlik, szintén újságolvasó emberként találkozhatott az ember azzal az üzenettel, hogy Tarlós István mégiscsak indulna a főpolgármesteri pozícióért, ami az előválasztás is egy egészen új megvilágításba helyezheti.
Mégiscsak indulna, vagy úgy tudja, hogy mégiscsak indul? Mert ez egy újságinformáció volt, és még nem jelentette be saját maga.
Semmiféle bejelentési szándékom nem volt itt, hanem újságolvasó emberként, ahogy egy elemző dolgozik, úgy mondtam ezt az információt, az is megváltozott.
Meg kell beszélni a családjával, azt hiszem ez volt a főpolgármester úrnak.
A főpolgármesternél, akár a szegedi polgármesternél, vagy Tóth József 13. kerületi polgármesternél is tapasztalható, hogy el tudnak mozogni a pártjaiktól, már amennyiben egyáltalán benne vannak. Ez a jelenség, ez modellezhető most a következő önkormányzati választásra valahogy?
A Tarlós István egy plusz 10%-ot biztosan tud szerezni a fideszes szimpátián felül, ami ugye, ha az áprilisi eredményből indulunk ki, 37%-ot kapott a Fidesz a fővárosban, plusz 10% az ott van valahol a 50 környékén, ami azt feltételezi, hogy egy nagyon-nagyon sikeres kampány esetében egyetlen egy kihívó remélheti azt, hogy megszoríthatja a hivatalban lévő főpolgármestert. Éppen ezért mondható az áll, hogy nagyon-nagyon erős jelöltnek kell lennie annak, aki abban az esetben, ha Tarlós István újraindul, kiáll vele szemben.
Honnan jön a plusz 10? Erre van-e valami elmélet?
Van a részletes adatokból feltételezhető, hogy vannak persze benne bizonytalan párt preferenciájúak is, de a baloldal idősebb szavazói körében is van Tarlós István pártiság.
Igen, szintetizál egy ilyen személyiség, tehát mint ahogy a nyilván parlamenti választási kontextus más, de mégis hadd említsek egy 13. kerületi példát, tehát Hiszékeny Dezső támogatottsága jóval magasabb volt, mint a Magyar Szocialista Párté, és nem csak azért, mert az ellenzék egyébként nem induló jelöltjeitnek, már hogy támogatóinak szavazatait is behúzta, hanem az erős egyéniség, vagy a nyertes személyhez való húzás az adott pillanatban, vagy a múltból fakadóan ez nagyon sokat ér. És
de ott Tóth Józsefhez húzott, mert ő mindig egymással
volt. De ez például...
egy képviselő előtt Hiszékeny Dezső volt.
Igen, Hiszékeny Dezső, de ez egy nagyon jó húzás egyébként, ha tanácsom mindenkinek, hogyha van egy sikeres polgármester, és egy parlamenti választáson jelöltet kell megtámogatni, akkor valószínűleg ez egy jó példa rá, hogy ők ezt megalkották. Csak annyit akartam még mondani, hogy egy jól működő polgármester, aki körül nem voltak cirkuszok a ciklusában, az nagyon sokat ér ma a politikai piacon. Tehát egy olyan ember felül tudja jönni a pártpreferenciákat könnyedén. Ez városokban, falvakban, ott kevésbé, hogy független jelöltek vannak, de rájuk is igaz, tehát pártpreferencia feletti helyzetet vindikálhatnak maguknak a polgármesterek.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Závesz Tibor, az IRI Závesz Research és Mrázák Oston Sámuel, a Nézőpont csoport vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Nexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.